Így a sarló az ünnepi helyiségnek, nevezetesen az oszlop folyosóval körülfutott kutos udvarnak földíszítésénél, amelyről Mai Szachme gondoskodott, kimagasló szerepet játszott, amit jelképesnek nevezhetünk. És éppen ilyen szerepet játszott a nász lakoma előtt és utána a vendégeket szórakoztató előadásoknál a mag, a gabona, a vetés. Férfiak szórták a kövezetre, és meghatározott kiáltásokkal magukkal vitt kannákból vizet öntöttek rá. Nők viszont kancsókat hordtak a fejükön, amelyek részint maggal voltak töltve, más részükben világosság égett. Mert az ünnep este folyt le, és a bőséges fáklyafény a tarka szőttesekkel teleaggatott, és mindenütt mirtuszlombokkal ékesített helyiségekben a dolog természetéből következett. De e fáklyákkal, amelyekhez csak nem elkerülhetetlenül kapcsolódik az elképzelés, hogy rendeltetésük olyan helyiségek megvilágítása, amelyekben a napfény nem hatol be, itt olyan túlságos és hangsúlyozott fényűzést vittek végbe, hogy túlhaladta a gyakorlati célt, és szemlátomást az említett elképzeléshez volt inkább köze. A nász anya, Potifár felesége, ha szabad őt így neveznünk, anélkül, hogy félreértés keletkeznék, egészen sötét violaszínű ruhába burkolva és tragikus pózban, időnként mindkét kezében egy-egy fáklyát, vagy egy kézben két fáklyát vitt, és fáklyahordó volt valamennyi férfi és nő, aki részt vett a nagy fölvonulásban és körmenetben, az egész ünnepség fő aktusában, amely a ház minden helységén végigvonult, és aztán a kút udvarban, ahol fáraó, mint legmagasabb vendégült hanyagtartással József és az ugyancsak violába fájtkozott Asenát között, művészies és csak ugyan látványos fáklyatáncán rendeződött, vagy inkább kavarodott. Mert a füstös lobogó körtánc kilencszeres csavarodással mindig balfelé haladva járta körül a kút középpontot. És hogy közben a forgó labirintus minden kanyarulatát követve vörös kötél futott a táncolók kezén, nem akadályozta őket abban, hogy mutatványukat valódi fáklyajátékkal és az ügyesség tűzijátékával koronázzák meg, miközben a szövétneket keresztül, kasul és gyakran a kígyóvonal közepéből a szélére és visszahajították egymásnak, anélkül, hogy a repülő láng akár csak egyszer is célt tévesztett és földre esett volna. Látni kellett ezt, hogy át lehessen érezni a kimerítőbb tudósítás kísértését, mint ami megfér szándékunkkal, hogy József lakodalmának leírásánál megtartóztatást tanúsítsunk, kímélő tekintettel egy aggasztyánra, aki, ha jelen van, sok mindenem megbotránkozott volna, ami itt történt. Tehát távol volt és rejtve József örök 17 évességének elképzelésében. És az ügyes fáklyajátékban, tisztán mint látványosságban, bizonyára gyönyörűsége is telt volna, ha másban nem is. Érzülete atyai volt, hogy mérsékelt szót használjunk. Nyilván rosszalta volna, hogy fiának lakodalmi szertartása közben az anyai, Asenát leányzó, állítólag megrabolt és leányában elrabolt, haragvó és fenyegetődző anyja oly kimagasló szerepet játszik. Ez többek közt abban is megnyilvánult, hogy a kígyótáncban és a nagy fölvonulásban résztvevő férfiak és ifjak, legalábbis többségükben, nőnek voltak öltözve, mégpedig úgy, mint a nász anya, ami természetesen a jámbor Jákob szemében bál iszonyúság lett volna. Azok nyilván azonosították magukat az anyával, személyiségükkel behatoltak az övébe, mert ugyanolyan violaszínű fátyol öltözet hullámzott róluk alá, mint a haragosról, és haragjukat is nyilvánították, amennyiben a fáklyát többször is balkezükbe véve fenyegetve rázták jobbjukat, ami annál borzalmasabbnak rémlett, mivel arcuk előtt maszkot viseltek, amely persze nem hasonlított Potifar a nejének matróna arcához, hanem olyan kifejezést mutatott, hogy látásuk megfagyasztotta a vért, düh és bánat irtózatos vegyületét, és hozzá öklüket rázták. Azon kívül sokan közülük a gyászruha alatt kitömték hasukat, mintha előre haladott állapotban volnának. Tehát az anyát ábrázolták, amint a leány áldozatot még szíve alatt hordja, vagy amint ismét ott hordja, vagy amint új áldozati leánykát hord ott. Nyilván maguk sem tudtak volna számot adni erről. Férfiak és ifjak, akik hasassá tömik maguk, ez persze nem Jákob ben Jihok számára való lett volna, és mi sem kívánjuk, hogy a részletezésünket minden további nélkül helyeslésnek lehessen értelmezni. De a világiassá különült József számára eljött az engedelmek kora. Maga a nász is egy nagy engedelem volt, és az engedelem és elnézés szellemében, amely az órát meghatározza, adunk hírt részleteiről. Ezek tehát részben kicsapongóan vidámak, részben temetésszerűek voltak, mint ahogy a mirtuszlomb, amellyel nem csak az ünnepi helyiségek, de az ünnep résztvevői is valamennyien föl voltak ékesítve, egy részük egész nyalábot vitt kezében, egyformán a szerelem isteneié és a halottaké. A nagy körmenetben épp úgy akadtak olyanok, akik a cintányér és csörgettyű hangja közben ujjongva örvendeztek, mint olyanok, akik a szó szoros értelmében panaszosan és síralmasan viselkedtek, mintha halottas menetben vennének részt. De hozzá kell tenni, hogy az ünneplő nép öröme és gyásza nem egyforma fokú volt. Ami a gyászt illeti, bizonyos csoportok csak abban lelték kedvük, hogy vándorló és bolyongó állapotban tüntessék föl magukat, úti tarisznyával vállukon, vándorbotra támaszkodva, bizonyos vigasztalansággal tipegtek el a királyi szék, a nászpár, a főpapi szülők előtt, annélkül, hogy kifejezetten jajongtak vagy könnyeket csorgattak volna. De a megjátszott vidámságban is különböző fokozatokat lehetett megfigyelni. Részben jelentős méltósággal nyilatkozott meg, és vonzó látvány volt, amit az emberek szép agyakkorsókat állítottak föl a díszülések előtt többször is, és aztán ünnepélyesen fölborították őket kelet és nyugat felé, miközben kórusban szavaltak, az egyik rész ömölj ki, a másik rész fogadd az áldást. Hát, eddig rendben van. De nagyon gyakran, és az est folyamán mind gyakrabban öröm és kacagás olyan jelleget öltött, amely nyersen áttetszett a nászünnep tulajdonképpeni gondolata, a gondolata természetes bekövetkezőre, és úgy foghatjuk föl, hogy az átkozott rablás és gyilkosság eszméje, meg a termékenységé az erkölcstelenségben találkozott egymással, úgy, hogy a levegő megtelt bizalmaskodással, kacsingatással, sikamlós kétértelműségekkel és hangos nevetéssel halkan kimondott illetlenségeken. Az ünnepi menetben néhány állatot is vezettek. Egy hattyút és egy lovat, amelyek látára a nászanya még sűrűbben burkolódzott el bíborfátyolával. De mit szóljunk ahhoz, hogy a teremtmények között egy vemhes koca is volt, amelyen ezen felül még lovagoltak is, mégpedig egy kövér, félig pucér, kétes áprázatú öregasszony, aki nem fogyott ki a szemérmetlen tréfákból. Ez a koca háton ülő visszataszító vénasszony jól ismert, kedvelt és fontos szerepet játszott az egész ünnepségen már előbb is. Mert Asenát anyjával jött onból, és már az úton is állandóan malac tréfákkal tömte a fülét, hogy a fájdalmast fölvidítsa. Ez volt a hivatása, és ez volt a szerepe. Vigasztalónak hívták, és nevét mindenfelől odakiáltották a népszerűség hangulatában, ő pedig durva taglejtésekkel felelt. Az egész ünnep alatt alig tágított az elvileg vigasztalhatatlan anya oldaláról, és azon volt, hogy mégis megvigasztalja, azaz odasúgott trágárságokkal, amikben kifogyhatatlan volt, nevetésre bírja. És ez sikerült is, mert sikerülnie kellett. A megbántott és haragvó kétségbe esett anya a sugdosás közben csak ugyan belenevetett időnként gyászruhája redőibe, és amikor ez történt, az egész ünnepi nép velenevetett, s tetszését fejezte ki a végasztaló iránt. De mivel az anya jajongása és haragja nagyrészt konvenció volt, és csak megjátszotta, föltehető, hogy vihogása is csupán a szokást követte, míg maga, ha a saját jó érzéke szerint tesz, a vígasztaló pusmogásától csak undorodott volna. Fölvidulása legfeljebb annyira lehetett őszinte, amennyire az egy anya természetes és nem mítikusan túlzott bánata, aki férjhez adva elveszti leányát. Mindezek után érthető elhatározásunk, hogy József Nász ünnepének részleteiben nem elegedjünk túlságosan bele. És még nem jelent jóváhagyást, ha ezt a szándékukat megsértettük. Magát az ifjú párt is, aki fáraó térdén fogott kezet, alig érintette az egész látványosság, és inkább egymást nézték, mintsem az ünnep elkerülhetetlen körülményességeire ügyeltek. József és Asenath az első szempillantástól kezdve nagyon vonzódott egymáshoz, és gyönyörűséget telt egyiknek a másikban. Magától értetődően az efféle mások kötötte államérdekű házasságnál nem a legfontosabb a szerelem. Annak meg kell jönnie, és meg is jön idővel jó szándékú felek között. Már az adott összetartozóság puszta tudata is segít útját egyengetni, de ebben az esetben kifejlődésére különösen kedvezők voltak a körülmények. Asenath, a leányzó, természetének tűrő akarattalanságát messze meghaladóan elfogadta sorsát, azaz szüzessége elrablójának és gyilkosának személyét, aki alapjában arra való keskeny derekát átkapta és országába ragadta. Fáraó sötét szépségű, okos és barátságos kedvence olyan gyönyörűséget ébresztett benne, amelyről nem volt kétséges előtte, hogy képes lesz benső összetartozássá növekedni, és a gondolat, hogy ő lesz gyermekeinek atya, kagylóhoz hasonlított, amelyben a szerelem gyöngye terem. Nem volt másként Józseffel sem, az elkülönítettel, a rendkívüli engedelem állapotában. Csodálta Istent utasításának nagyvonalú világias előítéletmentességéért, mintha az örök bölcsesség ezzel nem éppen a maga világisága érdekében vetett volna számot, és ő rábízta, miként kívánja rendezni az utasításból eredhető Seolfinak viszonyának kényes kérdését az otthoni választott törzshöz. De nem lehet zokon venni a szűzből kilépő kérőtől, hogy gondolatai nem annyira a várható, Istenből és világból kevert gyermekekre irányultak, mint inkább az eddig tilos újdonságra, amelynek majd minden esetre köszönhetik keletkezésüket. Ami egykor rossz volt, és nem történhetett meg, most hát jó lehetett. De nézd csak azt, akiben a rossz jó lesz. Nézd őt! Kiváltva oly figyelmes szeme, és oly kedvesen borostyán színű alakja van, mint Asenathnak, a leányzónak. És nyomban érzed, hogy szeretni fogod, hogy már is szereted. Fáraó közöttük haladt, mikor az ünnep végén az újjárendezett fáklyás menet, amelyben most valamennyi vendég részt vett, ujjongás, jajongás, mirtusz szórás és az anya állarcosok ökölrázása közben elindult a Nász szoba felé, ahol az új házasok számára megágyaztak virágokkal és finom vásznakkal. A kocalovas a napfőpap hitvese mögött állt oldalvást, midőn a szülői pár mondókákat mormolva elbúcsúzott a küszöbön Asenathtól, a leányzótól, és a haragos kétségbe esetnek olyanokat súgott fülébe vállán át, hogy az kénytelen volt nevetni könnyei közt. S vajon nem nevetni és sírni való-e az, amit a testi természet szokott minta szerint az embereknek szán, hogy általa pecsételjék meg a szerelmet, vagy állami érdekű házasság esetében általa szeressék meg egymást. A nevetséges és a fenséges ánszerűen oszolt egymásba az ámpolna fényében ezen a nász éjszakán is, ahol szűzesség szűzességgel találkozott, leszaggatva fátylat és koszorút, nehéz szaggató munkával, mert pajzsleány volt az, akit a sötét karok átfogtak. Neve a leányzó, makacs szűz, és vérben és kínban nemzették József elsőszülöttjét, Manassét, ami azt jelenti, elfelejtette én velem Isten minden nyomorúságomat és az én atyám házát. Zavarok. A kövér tehenek és a teljes kalászok első éve volt. Az éveket különben az Isten trónra lépésétől kezdve számították. De most kezdett Egyiptom gyermekei között is ez a megjelölés lábra kapni. A beteljesedés már a jóslás előtt megindult, de meggyőző módon csak akkor kezdődött, amikor a következő év az elsőt áldásos gazdagságban fölülmúlta, s míg ez csak közepesen jónál jobb volt, most igazi díszév, örömév, csodaév következett, minden téren szertelenül termékeny. Mert a Nílus nagyon nagy és szép volt, nem túlságosan nagy és vad, hogy a földműves földjét elragadta volna, de egy vonással se alacsonyabban, mint ahogy kívánatos, állt a síkon, és csöndesen itatta trágyájával a szántókat, úgyhogy csupa kacagás volt, mint pompáztak a rétek a vetés évszak vége felé, s micsoda bőséget takarítottak be a harmadik harmadban. Az ezután következő év nem volt ilyen buja. Többé-kevésbé az átlagost közelítette meg. Kielégítő, sőt, dicséretre méltó volt, jól lehet, nem bámulatos. De mivel az erre következő megint csak nem elérte a másodikat, és legalább olyan jó volt, mint az első, mivel továbbá a negyedik is megérdemelte a kitűnő jelzőt, ha ugyan nem többet, elgondolhatjuk, mennyire megnövekedett a nép között József tekintélye, aki mindannak elöljárója volt, amit az ég ad, és milyen buzgó, boldog pontossággal vitték keresztül földjáradék törvényét, a szép ötöd beszolgáltatását, maguk az adókötelesek épp úgy, mint a hivatalnokok. A városokba takarítá az élelmet, minden városba a körültelevő határ élelmét takarítá be. Így szól a híradás. Azaz, a környező vidékek gabonadézsmája évről évre a varázsos gondoskodás csűrkúpjaiba ömlött, amelyeket az Adon minden városban és határaikon fölállítatott, nem túlzott számban, amint kitűnt. Megteltek, és még mindig újakat kellett építenie, úgy ömlött az adó, és olyan jóságos volt Hápi, a kenyéradó akkor országával. A fölhalmozás csak ugyan olyan volt, mint a tenger fövenye, a dal és monda találón él ezzel a kifejezéssel. De amikor hozzáfűzi, annyira, hogy megszűntek a számba venni, mivel hogy száma nem vala, az már fellengző stózás. Egyiptom gyermekei sohasem hagyták abba a számlálást, az írást és a könyvelést. Ez nem egyezett volna természetükkel, és nem fordulhatott elő. Ha a bőség annyi volt, mint a tenger fövenye, ez csak szép alkalmat adott a fehér pávián tisztelőinek, hogy élvezettel írják tele papírosukat, sűrű számoszlopokkal és pontos kimutatásokkal, amelyeket József a beszedőktől és csűrfelvigyázóktól mindig megkívánt, és ezeket mindenképpen megkapta. 5 évét számlálták a bőségnek. Némelyek, sőt, sokan azonban 7-et számoltak. Céltalan volna vitatkozni ezen az eltérésen. Hogy a megfigyelők egy része ragaszkodik az 5-höz, Az alapulhat az összhangzáson az év maradék napjainak szent számával, és egyben József adóhányadának erre alapozott mennyiségével. Másrészt öt kövér esztendő egy sorban annyira ünnepelni való, hogy senki sem tagadhatja meg egykönnyen dicsőítését a hetes számmal. Lehetséges tehát, hogy hetet neveztek ötnek, de valamicskével valószínűbb, hogy ötöt hétnek. Az elbeszélő itt nyíltan bevallja bizonytalanságát, mert nem természet, hogy tudást fitogtasson, amikor valójában nincs pontos értesülése. Minden esetre e vallomásból következik, hogy nem tudjuk teljes bizonyossággal, vajon József a következő inség korszak bizonyos időpontjában 37 vagy már 39 esztendős volt-e. Csak annyi bizonyos, hogy 30 volt, amikor fáraó elé állt. Bizonyos szubjektíve és objektíve. Mert hogy ő maga meg tudta volna mondani, az kétséges. És hogy tehát abban a későbbi izgalmas időpontban csak jól benne a 30-as éveiben járt-e, vagy csak nem 40 esztendősnek lehetett már tekinteni. Arról, mint égtájának gyermeke, csak nagyon felületesen, vagy sehogyan se tudott volna számot adni, ami kibékíthet bennünket saját tudatlanságunkkal. Minden esetre érett férfi korában lehetett már, és ha gyermekkorában nem Egyiptomba, hanem Babilóniába lopják, régen fürtös és olajos fekete szakállat viselne olyan szőrzetet, amely bizonyos bujócskánál nagyon hasznára vált volna. Mégis inkább hálásak lehetünk az egyiptomi szokásnak, amely a Rákhel arcot szakálltól tisztán tartotta. Hogy az a bujócska olyan sokáig sikerült, mutatja, hogy minden esetre milyen változásokat vitt végbe az idő vésője, az anyag cseréje, az átültetés földjének napja maradandó testi jellegén. József külseje addig, amíg ki nem húzatott második verméből és fáraó elé nem állt, többé-kevésbé ifjúi volt. Ez időben házasságkötése után a kövér esztendők alatt, amidől Isten termékenyé tette Aszenátban, a leányzóban, és ez Menfei házának ágyas szárnyában előbb Manassét, majd Efraimot szülte neki, kissé elnehezedett, alakja némileg súlyosabb lett, noha formátlanságra nem kell gondolnunk, elég magas termetű volt, hogy gyarapodása ellenére is megőrizze arányait, és parancsoló tartása, melyet szemének vidám csalafintaságas, mint a lábán gyermeknél nyugodt mosolyjal összecsukódó ajkainak megnyerő kifejezésére mérsékelt, megtette a magáét, hogy még mindig ez legyen róla az ítélet, kivételesen szét ember. Valamicskével talán teltebb a kelleténél, de kétség kívül remek külsejű. Testi meggyarapodása összhangban állt a korral, a bőség egymásra következő éveivel, amelyek minden irányban csodálatosan fokozott életműködésre ösztönöztek. Az állattenyésztésben különösen kitűnt ez. A termékenység hatalmasan megnövekedett, úgyhogy a művelteket a dal ősi szavára emlékeztette, kecskéid kétszeresen, juhaid ikreket fognak elleni. De Egyiptom asszonyai is, a városokban épp úgy, mint az Alföldön, valószínűleg a kedvező táplálkozási viszonyok következtében, sokkal gyakrabban szültek, mint egyébkor. Persze a természet, részben a túlterhelt anyák gondatlansága, részben újonnan behurcolt gyermekbetegségek útján megtalálta az ellenrendszabályt az emelkedő csecsemő halandóságban, úgyhogy nem kellett túlnépesedéstől félni. Csak éppen az életműködés volt feltűnően nagyobb. Fáraó is atya lett. Az országok úrnője ugyan terhes volt már az álomfejtés napján is, de az emberek hajlandók voltak az ő szerencsés lebetegedését is a teljesedés javára írni. A kedves Meritaton herceg nő jött ekkor a világra, Az orvosok szépség okából szinte túlságosan hátrafelé nyújtották még alakítható koponyáját, és az örömújongás a palotában, valamint az egész országban annyival is hangosabb volt, mert ez alá rejtőzött a csalódás, hogy nem trónörökös látott napvilágot. Ezen az úton később sem került rá a sor sohasem. Fáraó egész életében csak lányok atya lett, összesen 6 év.